Szeretett testvéreim, mostani ige hirdetésem igéje Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott második levelében található a 10. fejezetben, a 3., 4. és 5. versben. Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk. Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek, erősségek lerontására. Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjulejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Kedves testvéreim, ezek a mondatok harcról, vitézkedésről, hadakozásról beszélnek. Pál apostolnak a maga idejében meg kellett harcolnia a maga nem könnyű harcait, és bizonyára nekünk is egyen-egyen meg kell harcolnunk a magunk különleges harcait. Mielőtt belemélyednénk ebbe a harci textusba, előbb még néhány bevezető megjegyzést teszek, testvéreim. Először is azt hangoztatom, hogy veszélyes ez a szó, hogy hadakozás, vitézkedés. Ez édes testvére annak a szónak, hogy agresszió, és biztos vagyok felül, hogy Isten nem szereti az agressziót, és a mai ember sem szereti. Tehát meg kell értenünk ennek a szónak az egész Biblián belüli összefüggését, értelmét. Mindjárt is mondom, hogy én hogy helyezem el ezt a fogalmat, a vitézkedés, a hadakozás fogalmát az egészben. A Biblia olykor beszél, hogy úgy mondjam, elvi, mennyei, teológiai dolgokról, máskor pedig beszél praktikus, etikai, morális dolgokról. Ez utóbbiakat így foglalom össze, beszél arról, hogy mit jelent a keresztjén jelenléte világban. Keresztjének jelen vagyunk ezen a világon, hogyan kell jelen lennünk. A keresztjén jelenlétről nagyon sokféle képben beszél az Új Szövetség. Például azt mondja, ti vagytok a világ világossága, ti vagytok a földnek savai, aztán máskor példázatokban szól Jézus, hogy olyanok vagyunk, mint a magvető, aki hinti a jó magot, olyanok vagyunk, mint a szőlőmunkások az Isten szőlőskertjébe, sáfárok vagyunk, szolgák vagyunk, talán orvosok vagyunk, pásztorok vagyunk. Szóval különböző képekben beszél ugyanarról, és egyebek között van ilyen is, hogy harcosok vagyunk. De ez mindig együtt érvényes, és gyanús az, ha valaki a többit elhanyagolja, és ő csak harcos akar lenni. Félő, hogy az emberi indulatait akarja megélni Isten harcok címe alatt. Nos, tehát az első megjegyzésen vigyázzunk, veszélyes ez a szó, hogy vitézkedünk. Maga Pál apostol is érezte ezt, és itt van a második bevezető megjegyzésem, és ezért ő tisztázta, hogy nem testi fegyverekkel, nem test szerint vitézkedünk. Érezte ő is, hogy ha használja ezt a szót, hogy vitézkedés, azért tisztázni kell, hogy itt nem erőszakról, testről van szó, hanem valami magasabb rendű feszültségről, összeütközésről, amit lehet harcnak nevezni, de vigyázzunk, ne testi módon vívjuk ezt a harcot. Hát itt nagyon hosszan kellene beszélni az egyház bűnbánatáról, ahogyan elfelejtkezett erről, és nagyon is testi módon vitézkedett, keresztes háború, inkvizíció, elegészen bizony a mai napokig, még mindig ismeretes a lelkiismereti kényszer, amit bizonyos egyházak gyakorolnak, és itt-ott még jó szándékú szülők vallásos nevelés címén is bizony testi módszerekkel, erőszakkal, tisztátalan harci fegyverzettel harcolnak az Istenért. Tehát ez a második megjegyzés, vigyázzunk, ha benne van a Bibliában ez, hogy vitézkedés, ott van az, hogy de nem testi módon. Ezt éppen tisztázni kell, hogy mi az a nem testi módon való vitézkedés. Hát azért vagyunk most együtt, hogy valamit ebből megértsünk. A harmadik bevezető megjegyzésem az, hogy ebben a vitézkedésben igazából nem rólunk van szó. Nem a mi presztízsünkről, vagy érvényesülésünkről, sikerünkről, vagy győzelmi mámorunkról van szó. Ha jól figyelünk erre az igére, ott van benne az, hogy a mi fegyvereink erősek Istennek. Az Isten kezében erősek. Aztán a végén ott, hogy fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztusnak. Tehát itt igazából Istenről van szó, és megint azt mondom, ha ezt a szót, hogy Isten, jól értjük végre, sok évszázad után, ezt a szót jól értjük, hogy Istenről van szó, akkor ezzel majd, hogy nem azt mondottuk, hogy a másik emberről van szó. Ha vitézkedünk az emberekkel, akkor nem ellenük, hanem érettük vitézkedünk. Ez hozzátartozik ennek a fajta vitézkedésnek a természetéhez. Na ennyi tehát bevezető, veszélyes szó, vigyázzunk. Ennek a jelentését úgy kell gondosan kibányászni, hogy vajon Isten szelleme szerint, Isten világosságában mit jelent az, hogy vitézkedünk. Most testvérem, ha a téma mélyére tekintünk, mindjárt kitűnik az, hogy a mi küzdelmünk egészen más, mint ami volt Pál apostol küzdelme annak idején. Nem lehet lekopírozni azt, amit ő csinált, és a 20. században ugyanúgy csinálni, mert levegőt vagdosunk, ha ezt cselekesszük. Pál apostol küzdelmét az jellemezte, hogy az Isten hiten belül különféle rendetlenségek voltak, eltévedések voltak, és ő küzdött szellemi módon, hogy egyenesbe jöjjön az Isten ügye. Voltak rajongók, voltak betűimádók, voltak a régiekhez húzók, sokféle eltévejedés fenyegette az Isten hiten belül az embereket. De még amikor a külső világgal vitázott, akkor is az Isten hiten belül vitázott. Akár eltévedt keresztényekkel, akár úgynevezett pogányokkal hadakozott Pál apostol, az egész ügy az Isten gondolaton belül volt. Nem kell ezt részletezni, elég, ha szembeállítjuk vele a mi helyzetünket. Ma a legizgalmasabb küzdelem az, hogy Istennel éljünk, vagy Isten nélkül éljünk. Ilyen probléma nem volt abban a világban. Istennel éljünk, vagy Isten nélkül éljünk. Egyszerűbben megfogalmazva, van Isten, vagy nincs Isten. Ez most egy nevezetes küzdelem. Persze nekünk is kell eltévedt keresztényekkel, kicsinyes, tegnaphoz húzó, taníthatatlan keresztényekkel is kell küzdelmet vívnunk. Ennyiben Páléhoz hasonlít a mi küzdelmünk, de most én erről a másikról akarok szólni. Van ilyen küzdelmünk emberekkel, akik azt mondják, hogy Isten nélkül élnünk, és ti is hagyjátok már abba ezt a avatag vallásoskodást, legyetek ti is felvilágosultak, és éljetek velünk együtt ateizmusban. Ez olyan küzdelem, ami nem volt ismeretes Pál apostol számára, annál valóságosabb a mi számunkra, és erről a fajta küzdelemről akarok most szólni néktek, testvéreim. Az első fontos megjegyzésem itt az, vigyázzunk arra, hogy itt mozgó háború van, nem pedig megmerevedett háború, mint az első világháború, a olasz fronton másutt is voltak olyan lövész árokba beásott csapatok, amelyek hónapokig ott voltak, egyet-egyet lőttek egymásra, de azt alapjában ott maradtak a megásott lövészárkokban. Hát ne így képzeljük, hogy van a hívőknek a lövészárok rendszere, meg az ateisták, ezt onnan lőnek egymásra. Nem érti a helyzetet, aki így gondolkozik, mozgó háborúban vagyunk. Ami azt jelenti, hogy az ateizmus időnként benyomul a teológia kereteibe is. hiszen nem ateisták és materialisták és marxisták mondották ki ezt a tételt, hogy meghalt az Isten, ezt teológusok mondták ki. Időnként az ateizmus behatol a teológia berkeibe és ott pusztít, időnként pedig az Isten hit átcsap a matematikusok, a fizikusok világába, és megrendülten olvassák le az adatokat a műszereikről, de hiszen ez a világ, ez lett. Ennek van kezdete, hát hogy is van ez a kezdete, és így tovább. Tehát mondom, mozgó háború van itt, hullámoznak a frontok, időnként az ateizmus hódít a teológiában, máskor pedig az Isten gondolat benyomul a másik táborba, és egészen különös ez a harc. Ezért tehát azt kell mondanunk, hogy szinte évenként, évtizedenként jelentős változások vannak a frontvonalakon. Aki évtizedekben tud visszaemlékezni, az érzékeli, hogy ma más ez az egész szellemi küzdelem, hogy Istennel vagy Isten nélkül, egészen más ma, mint 10 évvel, vagy 50, vagy pláne 100 évvel ezelőtt. Tehát ha mi ezt a küzdelmet az Isten kedvére akarjuk vívni, akkor először is föl kell mérnünk azt, hogy mi a helyzet ma. És erről, hogy ma mi a helyzet, erről most két gondolatot mondok el, testvéreim. Az egyik, a mai világot az jellemzi, hogy mindeneknek a figyelme odafordult az ember felé. Az ember rettentő érdekes témává lett. Azt mondjátok, hát kérem, hát ez egy banális mondat, de hogy is, ez egy szenzációs mondat, és hogy az ember, mégpedig az egyes ember felé odafordult az emberiség érdeklődése. Mert emlékezzünk csak, az egyházat nem érdekelte az ember, az egyház a mennyország érdekelte, az angyalok érdekelték, az örök élet, az minden érdekelte, csak az ember nem. Az egyház el volt foglalva a túlnani világgal. A fizikusokat értetően az anyag érdekelte. A marxistákat a társadalom érdekelte. Az orvosokat a betegségek, a beteg szervek érdekelték, nem az ember érdekelte. Még a pszichológusokat is a lelki jelenségek érdekelték, nem az ember érdekelte. Ilyen óriási szellemi mozgásban árválkodott az ember, és ezekben az évtizedekben történt az a szenzációs fordulat, a bőrünkön tapasztalhatjuk ezt, hogy oda fordul a figyelem az ember felé. Az egyház is elkezdi fölfedezni az élő, a valóságos ember. Oda fordult, hát nem, ezt láthatjátok, a túlnani világtól, angyaloktól, az egyház érdeklődése is odafordult az ember felé. A marxisták figyelme is a társadalmon túl most már az egyes ember felé odafordul. Hát mi is van az egyes ember? Rendben van, a társadalom nagy mozgásait irányítjuk, tehát ez ember az egyes emberrel mi van? Olvassátok a sajtót, irodalmi, vagy akár a művészeti napilapokat. Oda fordul a figyelme az ember felé. A fizikusok is azt mondják, hogy érdekes az anyag, de igazából az emberhez való viszonyulásában. És az orvosok is kimondták, hogy nem a szervek betegek, az ember beteg. És még a lélektan tudós is fölfedezik az embert. Tehát ez egy csodálatos fordulat ez, és az az igazság, hogy ez a fordulat alapjában éve kényelmetlen az egyháznak. Kényel, akármilyen meglepően hangzik, mint szakember, mondom nektek, hogy kényelmetlen az egyháznak, mert az egyház otthonosan mozgott a mennyországba és mindenfele, csak az embert nem ismerte. Most derül ki, hogy az egyház nem ismerte az embert, és ez egy kényelmetlen dolog belátni. Olyanoknak predikáltam, akiket nem ismertem. Kényelmetlen. De ugyanakkor nagy sánsza van ennek a fordulatnak, hogy mindenkinek a figyelme odafordul az emberhez, ez nagy találkozások lehetőségét ígéri. Ha igazán az emberről van szó, ha az egész emberről van szó, akkor az egyháznak is be kell állni alázatosan a tanulók közé, hogy na hát akkor nézzük, kicsoda az ember. És ennek a valóságos embernek, aki ma kínlódik ebben a világban, egész másként kínlódik, mint Pál apostol korában kínlódott, Ennek a mai embernek mit is üzen az Isten? Ez tehát testvérem az egyik jellegzetesség ennek a kornak, hogy mindenkinek a figyelme odafordul az ember felé, és izgalmas lett ez a kérdés, hogy kicsoda az ember, és hogyan lehet az ember létnek a teljességére eljutni. Mondom, az egyház számára ez kényelmetlen, mert egészen új problémakör, és ugyanakkor óriási sánszot, nagy lehetőségeket jelent, mert ha ebben a helyzetben a helyére áll, és elkéri, és megkapja a mondani valót, akkor nagyszerű szolgálatot végezhet az egyház ebben a mai világban. A másik gondolat, ami a ma analízisihez tartozik, el kell mondani valamit az ateizmusról is, testvéreim. Egészen más ma az ateizmus, mint 100 évvel ezelőtt volt. 100 évvel ezelőtt volt egy ilyen fiatalos lendület, hogy vegyük el az ópiumot, a vallásosságnak a mákonyát a néptől, hogy végre szabad legyen, végre boldog legyen az ember. Volt egy ilyen szinte messiási lendület, hogy szabadítsuk fel az embert, a vallás egy rettetes kötöttség, majd ha ezt legyőzzük, akkor lesz igazán szabad az ember. Nem ez az ateizmus van ma már, testvéreim, hanem tudjátok, mi van, ha becsületesen elemezzük, akkor én azt gondolom, azt kell mondani, hogy egy elbizonytalanodott egyházzal birkózik egy elbizonytalanodott materializmus és ateizmus. Egy bizonytalanná lett egyházzal egy bizonytalanná lett ateizmus küzd. Megítélésem szerint ez a mai helyzet, testvéreim. És biztosan van nektek is ilyen tapasztalatotok, amikor nem a magaslatokon találkoznak hív emberek és ateisták, hanem amikor igaz emberi találkozásban, meghitt, négy szem közti beszélgetésben, ha igazán találkozik egy igazi ateista, egy igazi hív emberrel, akkor általában azt mondja az ateista, hogy de jó neked, hogy te még tudsz hinni valamiben. De jó neked, hogy még tudsz hinni valamiben. Ez a megjegyzés, ez mutatja azt, hogy nem egy győzelmesen előre nyomuló ateizmusról van szó, hanem egy bizonytalanná lett ateizmusról van szó, testvéreim. És ebben a helyzetben kell nekünk viaskodnunk, vitézkednünk, de ismét mondom, vigyázat, hogyan. Hogyan harcoljunk ebben a világban, testvéreim? Hát itt a negatívumot könnyebb elmondani, mint a pozitívumot, de azért el kell mondani a negatívumot is. Nem fölényeskedve, nem magabiztosan, nem doktrinákat odahaigálva, nem okoskodva, vitatkozva, nem ez a mi módszerünk. Ez a testi módszer. Okoskodás, vitatkozás, fölényes bizonykodás. Nem így. Az biztos, hogy nem így kell viaskodnunk, hanem hogyan. Hát ha ezt a hogyan meg akarjuk érteni, akkor testvérem egy alapvető igazságot még föl kell mutatnunk, ami oda is, de ide is csattan, Mireánk is csattan. Pedig azt az igazságot, hogy ha nincs Isten, akkor elszürkül a világ. Ha nincs Isten, akkor beszűkül az emberi élet. Ez szükségszerű, ez logikusan így van. Az lehet, hogy vannak vidám ateisták, az lehet, hogy vannak lendületes ateisták, de a logika törvénye szerint, ha nincs Isten, akkor nincs értelem, nincs összefüggés, nincs kibontakozás, nincs megérkezés, nincs teljesség, nincs rend, nincs alfa és nincs omega, hanem káosz van. Elszürkül a világ, és beszűkül az ember lét. Van, szokta különbséget tenni, mert agnosztikus ateizmus köztem, meg azt mondja, nem tudom. Hát ez még egy tiszteletre méltó álláspont. Én azt hiszem, hogy nincs, de igazából nem tudom biztosan, semmit nem tudok. Hát van ilyen agnosztikus ateizmus, de van nihilista ateizmus, és ez a következetes, meg azt mondja, nincs Isten és nincs értelme, és ezt képviselik ezek az egzisztencialisták, ezek a modern irányzatok, amelyek azt mondják, hogy legfőjebb én beledobok valami értelmet a világba, és akkor van, de önmagában itt nincs értelme semminek. Ez ma a gondolat. Most testvérek, ha nincs Isten, elszürkül a világ, ha van Isten, kifényesedik a világ. Ha van Isten, meggazdagodik az ember lét, valami ragyogás tölti be az ember szívét, életét, ha van Istene. Azért mondom, hogy ez oda is csattan, meg ide is csattan, hogy ha ez igaz, amit most mondottam, ha van Isten, kifényesedik az élet, ha nincs Isten, elszürkül az élet. Ebből testvére mi ránk ott csattan az igazság, hogyha te szürke életet élsz. Ha te életedből hiányzik a ragyogás, akkor ne beszélj Istenről, akkor te ateista vagy. A szádon vallásos szavak jelentkeznek is, ateista vagy, Isten nélkül élsz. Hát, hogy lehet az, hogy van Isten és szürke az életed? Van Isten és keserű vagy, van Isten és céltalan az életed? Ez összefér, azt hiszed? Tehát itt csattan rajtunk a dolog, testvéreim, hogy ha igaz ez, hogy van Isten, és akkor megfényesedik a világ, nincs Isten, és akkor elszürkül. Azoknak van joguk beszélni Istenről, akikben fénylik a világ. Ezt a modern teológia így mondja, hogy aki igent mond az Istenre, annak igent kell mondania a teremtésére is. Ez bizony új dolog a teológiában, de ezt nagyon kellene hangoztatni. Aki igent mond Istenre, annak igent kell mondania a világ mindenségre, az Isten teremtésére is. És az Istenért való harc nem lehet ilyen felemás igában, hogy Istenre igent mondok, a világra nemet mondok, Istenre igent mondok, de keserű vagyok és kedvetlen vagyok. Ezt abba kell hagyni. És nagyon jó, ha jön az ateizmusnak a kritika és lesöpri ezt a elmossa ezt a fajta felemásságot. Aki igent mondott Istenre, annak kell, hogy kivirágozzék az élete betegségbe, megaláztatásba, igazságtalanságba, halál közelben is kell, hogy valami átragyogjon bennünk, mert ez az Isten, ami úgy átragyog bennünk az emberlétnek a törvényszerű nyomorúságain. Úgy mondottam ezt a készülésemben, hogy annak van joga Istenről beszélni, akinek a jelenlétében, az életét figyelve az ateista azt mondja, hogy megáll az ember esze. Ahol megjelent ez, hogy hát megáll az ember esze, hogy ez ilyen kicsivel beéri, ez ennyi szenvedésben ilyen boldog tud lenni, ebben ennyi türelem van, ebben ennyi megelégedés, ennyi reménység van. Ez a halál küszöbé van, és az örök élet felől bizonyos, megáll az ember esze. Ahol megállt az emberek esze, ott szabad Istenről beszélni. De hiszen erről beszél ez az ige, és csak eddig nem gondoltatok talán rá, azt mondja Pál, fogjul ejtjük a gondolatokat a Krisztusnak. Gyönyörű kifejezés. Fogjul ejteni. Hát ez, hogy megáll az ész. Az ész megáll és fogja lesz valaminek, amiről eddig nem tudott. Körülötted megállt-e az emberek esze, amikor nézik az életedet, testvére? Értsük meg, hogy okoskodásokkal szemben, nem vallásos okoskodásokat kell állítani. Ez az, amit olyan végzetesen elhibáztunk, polemika, meg apologetika, meg mindenféle ilyen szaktudományok címszava alatt. Megáll az ész, és fogjává lesz a Krisztusnak. És vannak ilyen esetek, nem csak az, hogy Schweitzer Albert elment Afrikába, vagy egy katolikus kardinális leteszi a csillogó, ragyogó, drága köves bíborosi gyűrűjét, és elmegy a leprások közé. Ez is, itt is megáll az ész. Azt mondják, hogy úgy látszik, él az Isten. De nem csak így, ezért volna az, hogy egyház. Kicsibe persze, kiki a maga területén. De olyan életet, olyan szeretetet fölmutatni, amire megáll az ész, és a Krisztus fogjává lesz a megkötözött ész. Testvéreim, érzitek ugye, hogy ezen a ponton igazából visszaüt a gondolat reánk hívő emberekre. De mi hajlandók volnánk az ateistákkal birokra kelni, vitatkozni, győzködni, de itt visszaüt az igazság reánk, mert azt mondja, hogy hát azért ateista, mert jár az esze, nem állt meg az esze, amikor a hívőket látta. Nagyon is a helyükre tudta tenni, szociológiának, patológiásan, lélektanilag helyükre tudta tenni a hív embereket, hogy ilyenek, hát persze ilyenek, betegek, szegélyek. Nem állt meg az ész. Még élesebben mondom, testvéreim, ez az én szubjektív meggyőződésem, de minél több emberrel találkozom, annál erősebb. Állítom néktek azt, hogy 100 ateista közül 98 ateizmusa mögött igazában ez van, most nagyon vulgárisan mondom, ez van, hogy nincs Isten, mert engem nem szeret senki. Állítom, hogy 100 ateista közül 98 azért ateista, mert árva, mert egyedül van, mert senki őt nem fogadta el, úgyhogy abban az emberi befogadásban átélhette volna, hogy Isten befogadta őt. 100 ateista közül 98 azért ateista, mert így tapasztalja, nincs Isten, nem lehet Isten, hát engem nem szeret senki. És itt mondom, itt üt az igazság olyan fájdalmasat reánk, azért ateisták az emberek, mert a keresztények olyan önzők, olyan kicsinyesek, olyan elzárkózóak, olyan dogmatikusak, olyan kevés szeretet van bennük, hogy az emberek kimondják, nincs Isten. Nos, testvéreim, azt hiszem, most már megindult a gondolkozás bennetek is, és megy ez most már, ha elfogadtátok az alaptételeket. Már csak szinte el kell mondani azt, hogy a mi vitézkedésünknek az alapszabálya tehát micsoda, így szövegeztem meg. A mi vitézkedésünk alapszabálya az, hogy minél kevesebb szó és vita, és minél több isteni erő, minél több isteni szeretet. Ahol vagyunk, ott ne a szó hatalmában reménykedjünk, hanem isteni erőt igyekezzünk fölmutatni, amire megáll az ész. Ha valaki az ateistákért némi felelősséget érez, az bizony bűnbánattal kell kezdeni. Ezzel az alázattal, hogy Istenem, ha én bennem sokkal több lenne a türelem, a megértés, a megbocsátás, a jó akarat, az áldozatkészség, az isteni szeretet, akkor körülöttem kevesebb lenne az ateista. Még csak utoljára valamit erről, hogy az isteni szeretet, mert én állítom, hogy az ateizmus ellen az a bizonyos fegyver, a vitézkedés fegyvere, ami nem testi, ami hathatós, egész egyszerűen az Isten szeretete. Ez az a vitézkedési metódus, hogy ez az a fegyver, aminek ígérete van minden egyéb értéktelen. Na erről, isteni szeretetről még csak két egyszerű gondolatot, egy negatív és egy pozitív gondolatot. Ez az isteni szeretet, ez negatív módon azt jelenti, hogy tehát nem ítélkezem a másik fölött, nem kárhoztatom, nem moralizálok, nem törvényeket vagdosok a fejéhez. Az isteni szeretet nem kárhoztat. Pozitív módon pedig az isteni szeretetnek a lényegéhez tartozik ez, hogy kejfel és járj. Nem a cirógatás tartozik az isteni szeretet lényegéhez. Nem egyszer az együtt könnyezés, a nagy megértés csupán, hanem ez az isteni erő, hogy kejfel és járj. Mozdulj ki az eddigi életedből, beszűkült az életed, sokkal több ennél az élet. Az isteni életre, az isteni szeretetre ez jellemző, hogy kelj fel és járj. Ha tehát valami felelősséget érzünk, ami fele barátaink iránt, akik alapjában véve szomorúak, mert senki nem szereti őket, ez az én megfigyelésem. akkor testvérek, bizony itt kell kezdeni a dolgot, hogy Istenem, tölts meg engem jobban a te szereteteddel, hogy türelmesebb legyek, értsem az ember, ne hibáztassak annyit, ne kritizáljak, ne moralizáljak annyit, hanem értsem meg az embereket. De a megértésen túl tudjak valamilyen lendítő erőt adni, kelj fel és járj, aki béna voltál a magad gondolataiban, a magad keserűségében, csalódottságában, akinek úgy beszűkült az élet, és úgy elszűrkült az egész világ körülötted, hát nyisd ki a szemedet, hogy gyönyörűséges az élet, és csodálatos a világ. Kelj fel és járj. Áldjon meg Isten minket, testvérem, hogy így vitézkedjünk. Az Isten szeretetét vegyük még sokkal nagyobb mértékben, isteni minőségbe vegyük, hogy aztán körülöttünk életek igazodjanak el, és együtt dicsőítsük a mi megváltó Urunkat, akinek a fogságába esnek a gondolatok. Van-e ennél szebb, mint amikor meghódol egy gondolat Jézusért? Egy ateista, aki azt mondja, hogy hát én az egyházon át néztem az Istent, és akkor azt mondta, hogy ilyen Isten nem kell nekem. A történelmen át néztem az Istent, ilyen történelemből nem látom az Istent, és így tovább. És akkor egyszer csak azt mondja, hogy egy szereteten át elérkeztem a Krisztus szerelméhez, és leteszem a fegyvereket. Ahol ilyen van, ott az Isten van. Ahol ilyen ismétlődik, ott az Isten történik. Áldjon meg Isten minket, teszem, hogy a Jézus Krisztus számára tudjunk foglyul ejteni gondolatokat a bennünk munkálkodó isteni szeretet által. Amen.